7 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. 2001-ben jött létre, vagyis idén 25 éves a Maladipe Színház. E kapcsán ebben az órában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Már jobb lett volna, ha nem ilyen lassan telnek ezek a hónapok. Csak állok és nem tudom, hogy merre menjek. A paklit rég nem én keverem, de legalább már tudom a szerepem. De tudod, sose voltam senki bábja, a szolgaság nem a kenyerem. Nem vagy hibás, te is ugyanúgy embernek születtél. Bejön a csillogás, mégsem látod a fényt a szürkületnél. Döntsük el most, hogy mi legyen. Az érzés ismerős, de mégis idegen. Tudod, egyszer úgy is megtalálom, ami kell, de addig is keresem. A felhők összegyűltek, de látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, hogy mégis itt nem maradt még. Jár, ami jár, elszáll a madár. De látom, ez csak tükörkép. Odafenn minden könnyebb, én mégis itt nem marad még. Jár, ami jár, elszáll a madár. Nálam félig tele a pohár. Hogy úgy átjárjon, vagy tovább szálljon.
Mond, tudod-e, hogy ki lakik benned egy győztes takarékbódban? Talán egy nagyot mondó, ki elhisz magáról mindent ön elégő pózban. Neked ez kell, neked így jó. Bekötött szemmel jön a sípszó. Vakon kizárt, hogy labdába rúg, talán egy másik fordulóban. Tudom, nehéz ez a téma, nem elég a példa, itt mindenki okoskodik. Pedig a felesem tréfa, sok proféta a pénzen gondolkodik. Neked ez kell, neked így jó. Nehezebb út, sose vonzó. Nekem nem fáj mászni a célig, míg az egó csak kapaszkodik.
Fitness, Szani Rolanddal.
Nem hagytad aludni a lelkemet, a világot megunni nem lehet. Nem lehet. Néztük, ahogy a hold ragyog, elkiabáltam, hogy jól vagyok. Jól nem vagyok. Képzeletemen miért nincs a teszt? Végül tönkre tesz.
sötétben nem lelek.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni. Létezik már 25 éve egy olyan innovatív, újító, új utakat kereső társulat, amire nem csak a magyar színházi, hanem a külföldi színházi élet is figyel. Ez a társulat a Maladipe, és az alapító igazgató Balázs Zoltán már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Ahó, én is köszönöm a meghívást.
Na, csapjunk bele gyorsan ennek az egész 25 évnek, negyed századnak az ecsetelésébe. Így indultatok el, hogy akkor új utakat keresünk. A hagyományos keretek nekünk túl feszítőek, talán fogalmazzak így.
Nem így indultunk el. Nem, eszünkbe nem jutott új utakat keresni. Egyszerűen csak jártuk a magunk útját, aztán kiderült, hogy ez új vagy más, és hát beleszerettek a közönség tagjai, beleszeretett a szakma, itthon és külföldön, ahogy említetted, úgyhogy egyszerűen egy idő után már kötelezett minket azt, hogy progresszíven, előremutatóan és bátran, szabadon, ahogy javasoltuk az első két előadásunkkal, folytassuk az utazást, az utunkat, és hát ennek kapcsán aztán eljutottunk ide 25. év kellős közepébe, ami igazából 50, mert annyi dolgoztunk, és olyan elképesztő energiát és szenvedélyt fektettünk ebbe a 25 éve, hogy ez jóval meghaladtuk ezt a 25 évnyi objektív időt, úgyhogy a szubjektív az tetemes.
2001-ben alakult, azt mondtad, hogy nem kerestetek új utakat, viszont ennek ellenére megtaláltátok már az első előadással, a bemutatással, a színpadon lévő színészekkel, az új társulat, vagy ad-hoc társulat létrehozásával. A színjátszásban is, mint minden másban, a gasztronómiában, az öltözködésben, stb. Vannak trendek. 2001-ben azért nagyon más volt még a trend a színjátszásban. Abban a trendben ti nem nagyon fértetek bele. Az neked volt valami víziót, hogy akkor te nem szeretnéd azokat a kliséket színpadra állítani, ami akkor éppen megy, vagy hogy volt ez akkor?
Mi soha semmilyen trendben nem fértünk be, mert nem utánoztuk, nem kerestük, és nem akartunk igazodni a trendekhez. Ez valószínű szegény színészeknek, az épp aktuális csapatról beszélek mindig, mint szegény színészek, persze semmi bajuk nem volt, mert fantasztikus közegben, nagyon jó társaságban, előremutató szerzők műveivel, és hát nagyon bátor, szabad fogalmazásmóddal volt dolguk, de alapvetően belőlem fakadt mindez. Azért mondom, hogy szegények, mert ezt kapták, ez jutott nekik, hogy velem hozta össze a sors őket, de én Bob Wilsontól azt tanultam, az egyik mesteremtől, hogy nincs olyan, hogy a rendezőnek majd 10 év múlva megjön a hangja, meg ott lesz a névjegykártyája. Ha nincs az első munkájánál, akkor utána lehet várni, ez nem fog bekopogni az ajtón, vagy nem kerül az asztalára. Szóval én elég gyorsan megmutattam, hogy hogy látom a világot, magam körül, magamban, magam által, ezért a forma tartalmi egységek kapcsolódásait én nagyon fontosnak tartottam. Persze mindig abból dolgoztam, ami körbebe. Tehát, hogyha cigányművészekkel volt alkalmam ad hoc jellegű előadást készíteni, akkor abból táplálkoztam, amit az ő személyiségük, kultúrájuk, tudásuk ajánlott, és a többi, de ez felszabadító jelleggel hatott rám, mert így nem kellett önismételjek. Így mindig egy újabb és újabb kalandban, mindig egy újabb és újabb szigeten találtam önmagamat, ezért nagyon fontos volt, hogy alkalmazkodjak az adott térhez, az adott koncepciót, úgy dolgozzam ki, hogy a szerző világa mutatkozzon meg, de mégiscsak a rendezői szándékokkal, meg azon színészek személyiségére épüljön, egyéniségére, akikkel épp alkalmam volt dolgozni. Szóval elég bátran, pofátlanul, szabadon szárnyaltunk, és hát remélem, hogy mai napig maradt, mert nem szeretnék ilyen korszakokat létrehozni, hogy 10 évig ugyanazt csinálom, mert azt már mindenki megtanulta, tudja, és akkor garanciális.
Csomó kérdés fölmerül benne az iménti mondatait kapcsán. Az első az az, hogy 2001-ben azt mondtad, hogy mégis a rendező szemén keresztül kell színpadra állítani a megfelelő vonalakat figyelembe véve, legyen az akár a színész személye, legyen az akár a darabnak a mondani valója, stb. Stb. Korábban te azért nagyon sok helyen megfordultál, mint színész, mint nem tudom, rendező, stb. Stb. Mielőtt létrejött a Maladipe Színház. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit te korábban csináltál vagy kaptál, akkor egyébként azok az attitűdök, vagy azok a látásmódok, gondolatok, azok a te korábbi vágyaidat nem elégítették ki?
Dehogy is nem, nem. Nekem a pillanatban feloldódni hatalmas élvezet, szóval én igazából, amikor a Hamletet játszottam, most nem fogok róla beszélni, mert mi már erről egy külön műsorban hosszan beszélgettünk, de a Hamlet azért volt mérföldkő, mert ott mindazt tudtam ötvözni, ami Tim Carroll által, a rendező által úgy lett megfogalmazva, hogy szüksége van arra a színészi énemként, hogy a pillanatban jelen tudjak lenni, de tudjak tervezni 10-15-20 lépéssel előre a rendezői személyiségemmel. És ez a kettőség, ez valószínű már gyerekkorom óta megvan. Egyfelől látom magam kívülről, másfelől, meg hát nagyon könnyen bele tudok fejest ugrani az adott játékba, vagy feladatba, vagy találkozásba. Szerintem ez egy ilyen furcsa kaleidoszkópszerű, vagy csiki-csuki személyiség, amelyik állandóan máshonnan szemléli önmagát, meg a világot önmaga körül.
Nekem is vannak ilyen pillanataim, és akkor erre vonatkozik a következő kérdés. Ez könnyebbség és nehézség is egyébként szerintem, és persze javíts ki a tévedek, hogyha benne vagy egy helyzetben, éppen egy rendezői szerepben, és próbálod irányítani a színészeidet, hogy akkor ezt most nem tudom, így szeretném látni, úgy csinál, stb. És hogyha ebben a pillanatban kívülről látod magad, akkor mintha az a vonal, az a személyiség kicsit háttérbe szorulna, aki éppen mondja, hogy mit szeretne az ember. De ugyanakkor jó is, hogyha látod magad kívülről, mert megvan az azonnali visszacsatolás.
Nézd, rendezővé érni azt jelenti, hogy megtanulsz ülni, és úgy fogalmazni, hogy nem megmutasd a színésznek, hanem hogy érd el nála, vagy ő érje el a partnerénél azt, hogy magyarul rávezeted, olyan instrukciót, olyan eszenciálisan tudsz megfogalmazni, hogy már nem kell hozzá pattogni, meg a színészi énednek állandóan, mint egy ilyen bohócnak ott szerepelni, hanem bízol abban, hogy a kimondott szó, a jól elhelyezett közös szótár, ami a próbákat meg kell, hogy előzze, elég hivatkozási felületet jelent ahhoz, hogy mi értsük egymást, és ő aszerint tudja építeni a szerepalakot. Ehhez persze az kell, hogy ne elhasználjuk, kihasználjuk egymás idejét, energiáját, idegrendszerét, hanem tisztelettel azt az időt felkészülten az ügy érdekében próbáljuk meg közös nevezőként megnevezni.
Ez azt jelenti, hogy Balázs Zoltán, mint rendező, nem tiszta instrukciókat, konkrét instrukciókat ad a színészeinek, hogy akkor most nem tudom, a bal szemed sarkában szeretnék egy könycseppet látni, hanem az, hogy emlékszel arra a 2006-os előadásra, amikor nem tudom melyik jelenetben mitől. Na, ha valami hasonló lenne...
Nem, nem, nem. Ez csak azzal a színésszel tudok megbeszélni, akinek volt 2006-os élménye velem, akinek nem, annak nem tudom azt mondani, hogy 2006-ban Orosz Ákos vagy Lendvácki Zoltán játszott, azon ezt nem tudom. Meg nem is szeretném, mert ők különböző korszak, különböző művészei, más-más előélettel. Én épp az ellenkezőjét próbáltam elmondani, hogy nagyon tisztán kell fogalmaznod, nagyon eszenciálisan, lényegre törően, célba illik dobni az adott instrukcióval. Tehát, hogy irányba kell tenned a művész törekvéseit, és akkor ő már erre különböző megoldásokat fog ajánlani. Ezért mondtam, hogy nem jó, ha kihasználjuk a művészt, ezt személyes tapasztalatként is mondom, mint színész. Nem szerettem egy idő után, amikor én fejest ugorba egy-egy jelenetbe improvizáltam, és amikor 26-27 változat után megkérdeztem, hogy mégis honnan megyünk tovább, azt mondták, hogy mindegyik tetszik, nem tudja a rendező. Hát akkor azt mondtam, hogy legalább a 3-as nevez meg, vagy a 9-es, hogy tudjam, hogy onnan megyünk. Szóval ez partalan, nagyon jó pofa, pofa, meg helyes, meg időtöltésnek szuper, de nem vezet előre, és nem ötvözi mindazt, amit az ember tud, meg tudhat.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladipe Társulat alapító igazgatója, az idén 25 éves színházi társulat alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk.
Azt mondtad, félsz a pántól. Azt mondtad, félsz a pántól. Túlzol, hogy nem szeretsz. Túlzás, hogy nem szeretsz. Mindent meghattam ma a képzeletnek. Minek váratod meg a lányokat? Azt mondtad, félsz a pántól. De maszkulin vagy, ezért váratod meg a lányokat. Bármit tagadnék veled kapcsolatban, a torkomon akar a szó, a szó, a szó, a szó.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az idén negyedszázados, 25 éves Maladipe Társulat alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
Hello, sziasztok!
Most innen Budapestről, a környékről valahonnan, vagy külföldről érkeztél tegnap előtt, járod folyamatosan a világot, mindenféle rendezői feladataid vannak mindenhol.
Mit tudok én ezt hozzátenni, mindent összefoglaltál, igen, jövök, megyek, cikázok ide-oda, igen.
A legutóbbi hol volt egyébként külföldön?
Koszovóban.
Mit rendeztél?
Az Emberteleneket, amit most lehet majd látni két nap múlva a Metrin Művészeti Központban, Bánkon.
Arról majd a későbbiekben beszélünk, hogy megalakult ez a bizonyos központ, és hogy milyen terveitek vannak a jövőre, miket szeretnétek még odavinni. Viszont térjünk vissza a rendezői koncepcióhoz. Még számtalan darabot tettél fel a színpadra, vagy a saját társulatoddal, vagy külföldön, vagy más társulatokkal, mindenféle operett színházban is volt rendezésed. Na, de hogy a rendezői koncepció, említetted, hogy nagyon sok mindenből ebből áll össze. De mégis nyilván a rendezőn kell ezt átfolyatni. Mi az alapvető? Mi a kiindulási pont? Honnan indul ez ki, hogy elolvasod a művet, és onnantól már látod, vagy tudod, hogy kik állnak majd a színpadon, és hogy ők mire képesek, és hogy mit szeretnének, vagy a helyszellembe bemész, körbenézel, hú, hát itt már látom, hogy majd balról kettőből fog bejönni. Szóval hogy alakul?
Szerintem megint mindent összefoglaltál, szóval fordítsuk meg a szerepeket, én kérdezek, te válaszolsz, nagyon jól látod, ezt mind látni kell, vagy illik, vagy legalábbis én látom. Az az igazság, hogy Bob Wilsont említettem, ő is azon szerencsés rendezők közé tartozott, illetve hát én szerényen hozzá hasonlítva magam is ide tartozom, akik látják azonnal térben az adott darabot. Ha nem látom a térben, akkor nem látom az alakok, a személyek viszonylatait, nem tudom a dinamikáját megfogalmazni, és hát ez szépen lassan egymást megírva egy kibomló történetté változik. Természetesen, amikor a próbát majd elindítom, akkor nagyon érzékenyen próbálok reagálni a mindenféle ajánlatra, de csak az adott konstrukción rendszeren belül, mert a rendszer maga tartja össze, egységesíti, és azon belül engedi meg a színészeknek a személyes variációk megfogalmazását, de egy ügy, egy cél, egy konkrét szándék, egy gondolat mentén, szóval a gondolat van először, és amikor a gondolat elkezdi az egészet működésbe hozni, akkor szépen hozzá simulnak a különféle gesztusok, ötletek, szándékok, érzelmek.
Még egy kérdés a rendezői attitűdhöz, aztán utána foglalkozunk majd az elmúlt 25 év vendégművészeivel, vagy társulati tagjaival, hogyha fogalmazhatok így. Balázs Zoltán olyan típusú rendező, aki leül a nézőtérre, vagy nem tudom, a radiátorra a sötétben, és akkor elmondja, hogy mit szeretne látni. Vagy olyan típusú rendező, aki néha felszalad a színpadra és megmutatja, hogy akkor valami ilyesmire gondoltam.
Olyan típusú rendező, hogyha kell megállítja az előadást, mert nem azt látja, aminek ott kéne lennie, és akkor ezt leleplezi, tehát nem probléma, hogy éppen megállt, mert hát nem afelé tart az esemény, amit megbeszéltünk, szerettünk volna, szóval újra tervezzük a dolgot a nézők szeme látára. Ezt a nézők imádják különben, mert beavatottá válnak, és úgy érzik, hogy itt valamiféle igazságkeresés van, ami elementáris élmény próbálja formálni ezt a találkozást, és ettől még személyesebbé válik a kapcsolódási lehetőségük. Szóval, hogy én például ilyeneket bátran és sokszor alkalmaztam magammal is, meg a társulatommal is, de voltak olyan művészek, akik megtanulták ezt a helyzetet kezelni, vagy hozzáadni, hozzájárulni a saját maguk múltjával, tudásával, tehetségével. Szóval ez egy képlékeny, rugalmas fogalmazásmód, amiben belefér az, hogy nagyon kötött, és ugyanakkor rendkívül szabad az az adott forma, tartalom, amivel épp foglalkozunk.
Orosz Ákos nevét említetted valamikor egy jó, nem tudom, 10 perccel ezelőtt, aki szintén volt nálatok vendégművészként.
Nem, ő tag volt.
Tag volt nálatok?
Nem, nagyon, ő gyakorlatilag az egyetem elvégzése után a Maladipe színművésze lett, és hosszú évekig ott volt tag.
Viszont játszott veletek, és akkor most a legnagyobbat említem, a Törőcsik Mari is megfordult nálatok, a Tompos Kátya is ott volt, Horányi Julival is voltatok, számtalan művész, a művészet különböző területeiről az elmúlt 25 évben fölföltünk nálatok.
Így van, Ladányi Andrea, Béres Ilona, Blasek Gyöngyi, Kuna Károly, Zsótér Sándor, szóval nagyon komoly a névsor. Azt gondolom, hogy pont amit említettem, hogy ők olyan alkotó egyéniségek, olyan szenvedéllyel átitatott, fantasztikus, csodálatos, ragadozó lények, akik ha vérszagot éreznek, akkor mennek, és mi vérszagot képviseltünk, szóval hogy tudták, hogy ott ilyen kényelmesen legelészni nem fognak a Maladipe mezején, szóval hogy gondolat van, szándék van, ok van és cél van abban, hogy őket kértük föl, őket emeltük be a közös játékba, vagy ők emeltek minket a maguk hold udvarába, vagy aurájába be. Ezek nagyvonalú gesztusok, ezek maradandó örökérvényű találkozások, amelyeket a hűség fog össze, mert ők hűségesek, ők nem felejtik el ezeknek a találkozásoknak a jelentőségét, ezeket őrzik, mondják, említik, és valahogy ez még inkább arra kényszeríti az embert, hogy az igény szintje magasabbra, egyre magasabbra tolódjon ki, és csak a lényegről, csak arról, amire szükséges, arról beszéljünk.
A vendégművészek, a legnagyobbak nyilván úgy kerültek be hozzátok, hogy akkor kitaláltad, hogy mit szeretnél fölvinni, és akkor utána megkerested, hogy esetleg lenne kedve, ideje, stb. Hozzá. Olyan volt-e az elmúlt 25 évben, hiszen nektek azért híretek van színházi berkeken belül, alternatív és nem alternatív, hogyha egyáltalán létezik még ilyen megkülönböztetés. Szóval olyan volt az elmúlt 25 évben, hogy valaki jött, hogy Zoli, esetleg, hogyha úgy van, akkor én szívesen játszanék nálatok egyet.
Volt, van, valószínű lesz. Igen, igen, név nélkül teljesen mindegy, hogy kicsodák, meg honnan, meg miért, de igen, van törekvés, hiszen egy jó ízlésű művész, aki szeretne fejlődni, aki nem szeretné önmagát ismételni, ahogy kezdtem a beszélgetést veled, én is említettem, hogy ezt a fajta veszélyt megpróbáltuk időben kicselezni, ők is ki szeretnék ezt cselezni, ezért azt mondják, hogy hú, úgy érzem, hogy itt valami mással, valami progresszívebbel találkoznék, ami próbára teszi az eddigi tudásomat, valamit beemel, amit nem tudtam pallérozni, és bizalom. Ez egy olyan nagyvonalú gesztus, amit nem az ember megbecsül, és nem visszaél bele, hanem él bele, és megpróbálja előnyösen használni. Persze meg kell várni a megfelelő pillanatot. Például Kútvölgyi Erzsébet, akiről nem beszéltünk, de hát életem egyik legnagyobb találkozását vele élhettem át, aki látta a Bolondok iskoláját 25 éve. Az Kénészín házban, és állítólag már azon törte a fejét, hogy ott hagyja a pályát, a Big Színházat, már nem úgy alakultak a dolgok, vagy úgy elvékonyodtak, mint a macskafarka körülötte a mindenféle törekvések, és Káli Dartur, aki szintén tag volt a Maladi P-ben, sőt alapító, meghívta, gyere Elzsike, gyere, nem, de mikor éjfélkor kezdődik, éjfélkor kezdődik, akkor tudjuk egyeztetni, hát megérkezett éjfél előtt pár perccel Erzsébet, szóltunk neki, én kimentem, egy ilyen őrült fickó mondta, ki jött, még várjanak fél órát, nem lehet bevenni, nem tudom, ezt mondtam én, hát várt még fél órát, erre bejött, és azt mondta, hogy lehet, hogy ilyen merev padokon kell ülni, Jézusom, és azt mondta, hogy ahogy elindult az előadás, azt mondta, hogy Istenem, de szeretnék köztetek lenni. Hát ez a színház lényege. És akkor mi ott megbeszéltük, hogy milyen jó lenne együtt dolgozni, de gyakorlatilag 12 évet kellett várni, hogy a Dada Kabaréba később elhívassam Lenint eljátszani magát. Szóval, hogy vannak ilyen türelmi zónák, ahol az ember megpróbálja a legmegfelelőbb alakkal, ajándékkal, szereppel viszonozni azt a kitartást, amit egy adott művész, jelen esetben Erzsébet képvisel.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladi P alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgán, s én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt, de hallok azért valami zajt. Hallom azt, hogy valaki sokkal jobban érzi magát odaállt. Mi van, ha ez nem az én éjszakám? Kit érdekel, ha nem az én éjszakám? Hagyott az utolsó vonat, pedig mondtam neki szép jó napokat. Itt hagyott már üres a vágás, én itt ragadtam árván. De látom, itt van valami csaj, az éjszakában nagy a ricsaj. Üvölteném, hogy ne engedje, ha nem tudnám, hogy milyen ember vagyok. Ez nem az én éjszakám. Ha nem az én éjszakám, akkor is összejárom a várost, ha nincs senkivel, senkinek se hiányzó. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolok. Csak benned látom a párom, ha nem számítok, vagy ha van barátom, ha üres a város, te legyél.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a 2001-ben, vagyis 25 évvel ezelőtt létrejött társulat. A Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
Hello, sziasztok.
Nagyon sok előadás fűződik a nevedhez, a nevetekhez az elmúlt 25 évben, és nincs megállás. Most kifejezetten nem öltönyben jöttél, de egy öltönyhöz lesz majd közöttök nem sokára.
Húha, nehéz kapcsolódni ilyen vagányos fölvezetőt. Igen, az Öltöny című jazz operát fogom lassan bemutatni, mármint nem én egyedül, hanem azokkal a csodálatos alkotókkal és művészekkel, akik ezt életre kelték. Szintén a Metrim Művészeti Központtal együttműködve ott lesz a bemutató is június 26-án. Kovács Adrián írja a zenéjét, Radnai Csilla, Bányai Kelemen Barna és Fehér Ferenc a főszereplők, és hát egy öttagú zenekar húzza a talpalávalót idézőjelbe, de egy nagyon érdekes, megint szokatlan kombináció, a jazz és az opera ötvezete fogja egybe ezt a rendkívül kényes témát, mert egy családon belüli erőszakról, eluralkodó domináns szándékról szól, ami régen a Kentemba afrikai, dél-afrikai szerző művéről beszélve az apartheid kapcsán merült föl. Aha. És hát mai napig hosszú az árnyéka, mint régi bűnnek, és hát ezt Peter Brook rendezte egyedül Európában, eltelt közel 30 év, amikor én most ezt lehetőséget kapva újra színpadra álmodhatom, remélem nem akármilyen megoldásokkal, nem akármilyen körülmények között.
Jazz opera, ez a műfaja neki. Ami azt jelenti, hogy akkor ebben szöveg nem sok van, mármint hogy prózai szöveg, csak dalok.
Minimális prózai szöveg van, inkább ének, beszéd, vagy dalok, vagy hát őrületes áriák, mind a jazz, mind az opera szempontjából. Szóval egy ilyen modern kék szakálú, hogyha műfajt kéne, vagy témát, vagy irányt adnom neki, de ravasz, furcsa, elég eklektikus, és mégis nagyon összetartó ízléssel.
Van még nagyon sok időben mutatóig, vagy nincs. Jövő hónap végén, június 29-én azt említetted, lesz a bemutató, hogy álltok vele?
Pont úgy állunk, ahogy állni kell. Szóval mohón tanulnak a művészek, nem is nagyon tudnak más csinálni. Ráadásul angolul énekelnek, beszélnek, szóval az angol nyelvben.
Ó, nincs benne magyar?
Nem, magyar nyelvet nem használunk, viszont bantut használunk. Ugye, aki velem már dolgozott, meg sem lepődik, tehát Béres Ilona visszafelé beszélt itt bantu nyelven kell, vagy latinul, tehát mit ismernek, mindenki tudja már ritmus nyelvet. Busmant, itt épp bantul, mert a dél-afrikai kultúrából azért merítkezik ez a mű, meg maga az előadás is. Radnai Csillának nagyon jól áll, meg kell mondanom a bantu nyelv, tegnap hallottam, hogy hogyan ejtik ki, rendkívül játékos, csintalan, szelleves. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges érzéki élményé tud ez formálódni.
Szóval nem sokára az Öltöny a színpadon, és mint ahogy említetted, a bemutató helyszíne is különleges. Ez egy vadi új helyszín egyébként, hát vadi új, egy fél évvel, egy évvel ezelőtt jött létre. Egyszer csak megtaláltak téged, hogy mi lenne, hogyha te lennél ott a kulturális, nem tudom, attasé, talán fogalmazza ki.
Ú, de szép, művészeti vezető.
Igen, igen. Metrin központ. Mit tudjunk erről a vadi új épületről és kult helyszínről?
Hát egy merész vállalkozás, egy nagyszerű házaspár, egy csodálatos, motivált, őrült házaspár álmodta meg, hozta létre, ők nem csak álmodozók, hanem teremtők is, szóval benne van idegrendszerük, munkájuk, idejük, vágyuk, álmaik, és hát megpróbálták olyan csapat kezébe adni, vagy legalábbis megbízni ebben a csapatban, akik meg tudják hosszabbítani az álmaikat, és egy koncepciózus őrült fickót találtak a személyemben, aki már ismerős volt számukra, szóval nem nulláról indultunk, de Béres Ilonának és Ilonának a férjének, Rónai Tamásnak köszönhetően különösen szorosabbra fűztük ezt a kapcsolatot, volt keresztanyja, keresztapja ennek a projektnek, és hát így egy ilyen őrületes merész vállalkozásként gyakorlatilag másfél éve nemzetközi programokkal szépen dúsítva megnyitottuk, és hát szárnyal azt hiszem, mert rendkívül izgalmas egyedi eseményeknek a színhelye, tehát a zenétől, a színházon keresztül a képzőművészetig, a tánc előadások, a performance, mindennek helye van, egy gyönyörű épület, technikailag nagyon magas színvonalon ellátva, elképesztő környezetben, a Bánki tó partján.
Pont erre rákérdeztem volna, vagy emlegettem volna, hogy az épületnek a kinézete, ennek a bizonyos központnak az épülete azért vizuálisan, megjelenésben is eléggé, mondjuk úgy, hogy ultrakonstruktív, tehát hogy nem egy klasszikus színházi épületet kell elképzelni. Színek, gerendák, formák, fények.
Minimalista.
Igen.
Nagyon ízléses, nagyon egyedi.
Amikor betetted a lábad oda, akkor láttad már benne az előadásokat, említetted, hogy a rendezői koncepció bemész, és akkor már tudod, hogy mit szeretnél. Amikor betetted oda a lábad, és láttad az előadótermet, a színpadot, a nézőteret, akkor tudtad, hogy a következő évben mi kerül egy színpadra?
Sajnos igen. Sajnos igen, mert bár Julikáik nagyvonalúak, mint Julika és Ferenc, a házaspárról beszélek, de azért időnként megáll bennük az ütő, hogy ezt most ide hogy fogjuk? Hát így, meg így fogjuk, és akkor jön az átrendezés, átszervezés, de rendkívül nyitottak, nagyon motiváltak, és hát igazi játszótársak, alkotó és kreatív partnerek, úgyhogy velük nagyon könnyű. Azt gondolom, hogy eddig minden igazolt a mi szándékainkat, de azért meg tudjuk egymást lepni, különösen én ezekkel, meg a kreatív producerem, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős személy is, Huszár Szilvő egy-egy ötletünkkel, de soha nem mondják, hogy nem, hanem hát akkor építsük föl, nézzük, megpróbáljuk ki. A függesztési lehetőség nem olyan tetemes, úgyhogy a cirkusz meg egyéb műfajok még egyelőre nem tudták megmutatni magukat, de hát akkor máshogyan pótoljuk. Úgyhogy egy folyamatos mozgásban lévő, előremutató, rendkívül exkluzív, ezt a szót tudom használni minden szempontból, de nem elit és magas művészet, ami nem érthető vagy nem elérhető az igényes hétköznapi nézőnek. Nagyon fontos, hogy több generációt szeretnénk megszólítani, mint ahogy sikerült is, a külföldieket is, ugye, mert angol nyelven, vagy felirattal, vagy akár maga az előadás így zajlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy a mozgás körülötte, meg egyre nagyobb a figyelem.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Maladipe alapítóigazgatója Balázs Zoltán. Rendező, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Amíg az álmom a télen, károm egy télen, kérlek ne ébresz fel. Indulj, ha szólok, nem kell ennek burkok, csak a kormány ne engedd el. Jó lesz az irány, jó kedven nincs hiány, semmi csak feneked el. Főleg, ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeked fel, akkor kezeked fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeked fel. Csabíts a fenekeddel, akkor kezeked fel. Veszítsd a fejedet el. Főleg, ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeked fel. Már télen látom, hogy mi lesz nyáron. Nyugi, de marad egy hely. Csak akkor jöhetsz, ha nem mindig követsz. Kell egy kis rejtek hely. Nem félek attól, hogy reggel hatkor beírod kevesebben. Főleg, ha azt kérik a nagy színpadról, hogy most már kezeked fel, akkor kezeked fel. Mutasd a tenyereddel, akkor kezeked fel. Csábíts a fenekeddel, akkor kezeked fel. Nem kérem kevesebb szer. Főleg, ha azt kérik színpadról, hogy most már kezeked fel.
Nincsen semmi más felettem. Hú, 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 hú. Tomba a forgó
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Zoltán, rendező, a Maladipe alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk az A38-on, hello!
Ha-ho.
Beszéltünk a Metrin központról, beszéltünk a Maladipe elmúlt 25 évéről, maradjunk még egy kérdés erejéig a bánkon létrejött kulturális intézménynél, ahol neked már megvannak a vízióid, a függesztéssel még kis gondok vannak, azt mondtad, Superman még nem tud berepülni, viszont hát bánk az kicsivel távolabb van szerintem az ő művészetétől, nem tudom, hogy hallott-e életében egyáltalán valaha róla, Louis Armstrong. Azért hozom be Louis Armstrongot, mert hogy bizonyos jazz megmozdulásokat is szeretnétek oda.
Hát nem csak, hogy szeretnénk, hanem itt hagyománya van, szintén a karacsházas pár alapította és hozta létre a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivált 16 éve. Ez lesz a 17. év. Ráadásul Louis Armstrong majdnem hallott róla, hiszen Csík Gusztáv állandó vendég, nagyon jó barátja a Ferencéknek, most már nekem is, illetve a Metrinnek, és hát azért ő nagyon sok Louis Armstronghoz hasonló művésszel játszhatott és játszott együtt, úgyhogy van kapcsolódás. Nagyon fontos tényező a jazz maga ebben a közegben, mert mindazt leképezi, igazából színházilag, ha visszacsatolhatok, ami a lényege a művészetnek, hogy mozgásban van, hogy variációk születnek, hogy van egy tiszta dallam, de annak különböző amplitudói, különböző megnyilvánulásai ragadják magukhoz a néző figyelmét. Aznap este, meg egy hét múlva, meg két év múlva. Szóval azt gondolom, hogy a jazz pontosan megfogalmazza mindezt, amit amúgy a Maladipe is képvisel, hogy fejlődünk, újra tervezzük magunkat, teret adunk a pillanatnak, integráljuk a véletleneket, hozzájárul a struktúrához valamiféle állandó szabadulási vágy, vagy kényszer, vagy igény. Szóval ez ilyen szempontból most, hogy említetted, azt hiszem, hogy meg is tartom ezt az opciót, hogy a jazz maga a Maladipe. Vagy fordítva.
Beszéltünk vendégművészekről, vagy társulati tagokról valamikor egy jó negyed órával ezelőtt, és nagy neveket is említettünk. Egy név maradt ki, aki ugye nem játszott nálatok, viszont nagyon fontos szerepe volt a Maladipe életében. Díjat alapítottatok, Gombár Juditról beszélek.
Igen, ő van, bár meghalt, de ő van, velünk van, velem biztos, meg a társulattal is. Ő egy csodálatos, káprázatos világ klasszis tervező, filmben, színházban, táncban, ugye alapítótag a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél sorolhatnám, és a Maladipénél is, hiszen már az első munkámat, ami még nem volt Maladipés, ami csak a rendezői eszmélésem első állomása volt, a Pessoa előadás, ez az ősi szorongás volt a címe, már azt is ő tervezte, és utána minden előadásomat a haláláig. Egy elképesztő szellemtiszta lény, aki mindig a megújulást, a változást, a van másik szemléletet képviselte. Nem baj, ha ezt csinálja épp valaki, mi csinálunk mást, és nem baj, ha lopnak tőlünk, vigyék, van másik, mondta, mi meg már az utca másik végén vagyunk. Nézd, ha egy váza van, egy vázából fogunk főzni. Ha van rá pénz, akkor meg álmodunk, és megpróbáljuk ízléssel, tartalommal felruházni, de rengeteg műfajból és kultúrából lehetett merítkezni a belevaló párbeszédek során. Tehát olyan pingpongozásaink voltak, amelyeket azóta is hiányolok, nem nagyon találom meg a hozzá illő, méltó partneremet, tervezőileg voltak próbálkozások, és vannak csodálatos eredmények, de azért ő Gombár Judit. És azt gondolom, hogy egyfelől nem volt úgy elismerve az élete során, ahogy kellett, illett volna. Tudjuk a díjakkal milyen a kapcsolata a szakmának, a nemzetnek és egyáltalán egy-egy országnak. Ő méltatlanul bizonyos díjak nélkül, például Kossuth díj nélkül távozott. Én ezt nem tudom már megadni neki, de azt igen, hogy az ő emléke, az ő emlékezete az éjjel maradjon és inspiráljon mások. Az összművészeti szemlélete, az a fajta folyamatos megújulás, innováció, ami jellemezte, és kimondottan olyan művészeket szeretnénk támogatni ezzel a díjjal, megjutalmazni, akik máshonnan közelítik meg a saját maguk evolúcióját, a színházat, a művészetekhez való viszonyukat. Szóval nem elég csak tehetségesnek lenni, és ezt nem pejoratíve mondom, hanem valahogy máshogyan, másképpen illik azt a tehetséget használni, megfogalmazni, megragadni, és átadhatóvá, elérhetővé tenni. Ez a cél. Úgyhogy Gombár Judit művészeti díjként minden év szeptember 13-án át fogjuk adni.
Létrejött egy kuratórium is, akik majd eldöntik, hogy kikaphatják ezt a díjat, nyilván jó magad is benne vagy.
Igen, igen.
Tudhatjuk, hogy kik még egyébként?
Hogy a Tordai Hajnal, díszlet és jelmeztervező, Megyeri Léna, tánckritikus, és hát jó magam, így vagyunk hárman.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Oktatás van még az életedben?
olyannyira, hogy épp Pécsről jöttem, ahol rendezők vizsgáztak, az én osztályom, első éves osztály, szakfelelős vagyok, a rendező szakfelelőse. Úgyhogy igen, van, de már nem a színészeket, hanem a rendezőket vezetem, tanítom, ez tudatos döntés volt, és amikor pár éve megkértek, hogy rakjam össze a programot, akkor arra a metodikára épülve fogalmazta meg a programot, amit öt kapunak nevezünk, erről is beszéltünk, általam lett kidolgozva, ez az alapja ennek az evolúciónak, és gyakorlatilag nem gondoltam volna, hogy tavaly akkreditáltak, úgyhogy váratlanul rám zuhant, és akkor Ladányi Andrát megkértem, hogy jöjjön velem osztályt vezetni, aki visszajött Spanyolországból, megint egy megtisztelő gesztus, és akkor így vele ezt az osztályt elkezdtük építeni. Hál' Istennek ez az első vizsga, ami most évvégén volt, ez nagyon mutatósra sikerült, úgyhogy azt hiszem, hogy a befektetett munka kezd megtérülni.
És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, az öltöny nem sokára a színpadon, a Metrin központban, mindenféle jazz fesztiválok is lesznek, van oktatás az életedben, Koszovóban rendeztél, legutóbb azt említetted, és akkor a legutolsó kérdés, egyéb feladatok, erre az évadra gondolom már nincsenek, mert hogy mindjárt vége az évadnak, nyáron nem tudom, hogy lesz-e valami, jöttök, mentek a kis társulatotokkal, jövő évad, látod már meghívás, valahová, feladat?
Hát nem, hogy csak a jövő évad, hanem 2-3 évre előre látom, mert ugye ezt már ismered, régóta barátkozunk, hogy nálam ez nem ilyen közvetlen idő viszonylatokban szokott megnyilvánulni, hanem inkább távolabbi, szóval Dél-Afrikába utazunk nem sokára, mert az öltőnek dél-afrikai partnerei is vannak, ott egy komoly turnét fogunk celebrálni, de hát nyáron, ahogy említetted, jövünk, megyünk a Penelopeával, a bábjátékossal, ami szintén repertoáron.
Az a debreceni?
A debreceni, meg képzeld el, hogy az édesanyám holnap után lesz 70 éves, és a 70. gardéniát játsza a bukaresti Odeon színház. Az lehet, hogy csak nekem érdekes, de annyira gyönyörű, hogy pont a 70. előadást a 70 éves édesanyám születésnapján, úgyhogy nekem ezek már komoly boldogságforrást jelentő tényezők.
Zoli, Isten éltesse édesanyádat is, meg a Maladépe társulatot is a 25. születésnapja alkalmából, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Én mindkettőjük nevében köszönöm, és jó volt a beszélgetés.
Intesz megint, ez ugye végszó, már látom, hogy én erdőszerű valami felhőn állsz, de kiundrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a felhozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán, rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból, felszáll a tükkön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, oda fel hozzá.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Már hagytad a régi barátokat, hol járnak az évek, mikor visszanéznek? Mindenki harapott egyet a madamából, de végül senki sem esett messze a fától. Jó hírem van, a nap most lesz mar, kezdődik a mámor és a nyilat. Születik egy bátor, aki sorra összefűzi a szétgurult köveket a széllel, összekócolt téren, hogy közel kerüljenek most a messzeség. Az élet, ahogy én is, megbotlik, de csak azért is járja.
Magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel beszélgettem, a következő órában pedig a Wacoa Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Tóth Éva.
Ez a Petőfi Rádió.
Vizsgálat indul az aszbeszt szennyezés ügyében. A régió biztonságáról tárgyalt a külügyminiszter. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
A 11-es főúton Nagymaros átkelési szakaszán súlyos baleset történt. A 11-es kilométernél a teljes utat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, hogy a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy még ma hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudatta, hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita kolostor és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete. Jövő szombaton pedig ismét kinyit a Sándor Palota a látogatók előtt. Vezetett séta keretében lehet megtekinteni a kor klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. 2-től 7 köznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a lengyel-magyar barátság, a lengyel gasztronómia és a Visegrádi Harmónia című koncert is. A Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A számban. Nézd meg anyag, hogy kinek van érem a nyakában. Izzik a pálya, a talpam, a hat, a szemem a célom. A nézőtábor dalra fakad, és nekem szól. Mi meg el, mert csak azt tudom, hogy le kell előzzem. Húzd le a testem, azt reméli, hogy földet érhet. De nem lehet, mert piros, fehér, zöld a vérem. Mi meg
voltam gyenge, a szemed fénye, voltam a vér a medencében, de tudom, hogy itt van a helyem, és meg már nem adom fel. Voltam ember egy másik testben, a sajátomban egy másik ember, de a kaladon sok más bajnok között leszek ma poszter. Mi meg?
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
On the road, I see where I want to follow. On the road, there's a lot of tomorrow. On the road, I'll leave the past behind and jump into the right time. Like two sweet souls. Come along, we need to write beautiful songs and sing about all in our minds and be no longer blind. Come along, then we will reach our goals.
Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy előadás világában fogunk kalandozni, kicsit betekintünk a V4 országok kulturális együttműködésébe, és leszállazzuk a Wacoa Felcsák alapítványt is, és már itt tud velem szemben a stúdióban az alapítvány igazgatóhelyettese, Zobolyák Róbert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük a V4-jel, soros elnökségünk van.
Így van, egészen június 30-ig, úgyhogy ez már hajrá, itt már sok idő nincs, viszont a soros elnökség búcsúztatásához kapcsolódóan mi is szervezünk egy zenei eseményt, ami május 29-én kerül majd megvalósításra. Itt az alapítvány elsősorban ugye magyar-lengyel kulturális örökség, átörökítés és együttműködések elősegítésével foglalkozik, de tágabb horizonton természetesen a V4 is egy olyan együttműködés, ami azért kapcsolódik a magyar-lengyel vonalhoz.
Ebben a bizonyos elnökségben számtalan dolog történt. A legtöbbnek a megvalósítása, gondolom, hogy az külügyminisztériumi feladatokat vagy valamilyen diplomáciai feladatokat igényelt. Nektek milyen feladataitok voltak? Milyen egyéb különleges feladataitok voltak az elmúlt egy évben?
Igen, hát mi kevésbé ezen a vonalon mozgunk, és itt elsősorban a kulturális együttműködésekre kell gondolni. Egyik fontos fontos projektünk volt tavaly, amit támogattunk Cereden, egy művész telep, ami elsősorban képzőművészek együttműködésére fókuszált, lengyel-magyar, de kiegészítésben természetesen cseh és szlovák művészek is részt vettek ezen, ez még a tavalyi nyár eseménye volt, és hát több olyan projekt is, ahol mi inkább ugye a alapítvány jellegéből, működéséből és fő céljaiból fakadóan a lengyel-magyar vonalat domborítottuk ki. Itt majd ez a május végi zenei együttműködés, ez lesz, ami tulajdonképpen fölteszi nekünk is a koronát itt a V4 elnökségnek a végére, meg ennek az együttműködésnek is.
Beszélünk nem sokára a Visegrádi Harmóniáról, ez ennek a bizonyos előadásnak a címe, maradjunk még kicsit az alapítványnál. Egy nagyon régóta működő alapítványról van szó, és V4-ről beszélünk, ugye négy ország együttműködéséből jött létre, nem véletlenül ez az előadás cím, hogy Visegrádi Harmónia. Az alapítvány viszont, nem mondom, hogy csak, de elsősorban a lengyel-magyar, magyar-lengyel barátság és kulturális kapcsolatok elősegítésével, jobbításával, előrevitelével foglalkozik.
Ez így igaz, nekünk ez a fő cél. Természetesen ez kikerülhetetlen, hogy szomszédországunk Szlovákia, és hát itt nem messze Csehország is, tehát hogy ők is bevonódjanak ezekbe a projektekbe. És hát vannak olyan együttműködések, itt ahogy már említették a kulturális, de még azért mindenképpen megemlíteném a felsőoktatáshoz kapcsolódó együttműködéseket is, amelyben ez a négy ország így együttesen tud részt venni. Tavaly évben volt egy Visegrádi Akadémia nevű projekt, amit a Közszolgálati Egyetem szervezésében ezen négy ország hallgatóinak részvételével valósított meg, az alapítvány támogatásával. És hát nekünk is nyilván megvannak a közös kulturális kapcsolódások mind a négy országgal, és hát a lengyeleknek is zenei vonalon ez főleg, de mi elsősorban magyar-lengyel vonalon próbáljuk elősegíteni azt a kulturális együttműködést és azoknak a tradícióknak a jelen generációk számára való átadását, ami lehet, hogy mondjuk egy 10-20-30-40 évvel ezelőtt egy kicsit élőbb dolog volt, vagy magától értetődőbb, inkább így fogalmaznék, addig ezt ma nem biztos, hogy mindenki számára ez annyira magától értetődő, úgyhogy próbáljuk ezt mindenféle együttműködések elősegítésével, különböző testvértelepülési, testvériskolai kapcsolatoknak a fenntartásával, fejlesztésével, vagy adott esetben létrehozásával támogatni, de ugyanígy azoknak a középiskolásoknak, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, hogy megismerjék ezt az országot testközelből, hogy támogassuk azokat a kirándulásokat is, amelyek Lengyelországba, hát elsősorban a déli részekre mennek. Nyilván a közelség okán, meg hát a déli területeken van a legtöbb olyan kulturális emlék, ami a két országot közvetlenül kapcsolja össze.
Felsőoktatást említettél, középiskolásokat említettél, zenét említettél. A középiskolásokhoz még gyorsan egy kérdés. Állítólag az elmúlt években, amióta szervezitek ezeket az osztálykirándulásokat, mint 6000 diák tudott megfordulni Lengyelország valamelyik kisebb-nagyobb településén.
Így van, ez a szám, ez nagyságrendileg helyes, tehát több ezer az a középiskolás diák, aki testközelből tudta megtapasztalni a lengyel-magyar barátságot. Azért is fontos ez, mert ahogy itt már szerintem korábban veled is beszéltük, nyilván kinyílt a világ, 1989 után most már azért nem olyan nehéz külföldre eljutnia szinte bárkinek, a repülés is egyre több embernek vált elérhetővé, tehát sokszor, mintha egy kicsit meg is feledkeznének az emberek arról, hogy itt a szomszédban tulajdonképpen mennyi érdekes dolog van, és mennyi olyan dolog, ami kulturálisan összekapcsol bennünket a lengyelekkel, ez abszolút megállja a helyét. Ugyan a nyelv az teljes mértékben különböző, mint ezt mindketten, meg mindannyian tudjuk, viszont a kulturális háttér, a történelem, az meghatároz bennünket, és ebbe a tekintetbe viszont nagyon hasonlóak a lengyelek hozzánk, hasonló gondolkodnak. Habitusban nem feltétlenül mindig hasonló, kicsit talán impulzívabbak, néha lobbanékonyabbak, de általánosítani természetesen nem akarok. Minden esetre a kulturális hagyományok, tradíció, történelem az összeköt bennünket, és abban a két nemzet abszolút hasonló síkon mozog.
arra majd mindjárt kitérünk egyébként, hogy mennyire élő még ez a bizonyos, a tudatokban mennyire élő még ez a bizonyos lengyel-magyar barátság, amire 40 évvel ezelőtt még úgy hivatkoztunk, hogy akkor hát dvábratánki, és mindenkinek benne volt a gondolataiban. Viszont azt említetted, és akkor még mindig vissza egy kérdéssel az utazásokhoz, hogy Lengyelország déli területeit, Lengyelország kicsivel nagyobb, mint Magyarország. Ott azért az északi területek már elég messze vannak. Ti csak a délivel foglalkoztok, vagy mehetünk fel a tengerig, és akkor ott esetleg még oda is szervezünk irándulásokat.
Bárhová, tehát az ország teljes területére, ahogy mondod. Ugye itt a nyár hamarosan, úgyhogy népszerűek is ilyenkor akár az északi balti tengeri úti célok, meg most már közvetlen repülővel is el tudnak jutni az emberek Gdańskba. Úgyhogy aki teheti, akár függetlenül nyilván az alapítványtól, de hát nyilván az osztálykirándulásokat is lehet oda szervezni. Egyszerűen a közelség okán mennek nagyon sokan ugye a déli területekre, mert egy meghatározott keretösszeg általában pályázatunként 2 millió forint, amivel mi tudunk támogatni egy középiskolai csoportot, aki kimegy, és jellemzően azért ez inkább erre elég, hogyha a buszt, az étkezést, a szállást, mindent beleszámol az ember, ugye 20-30 vagy akár 40 diák részére, plusz ugye kísérőtanárok, akkor jellemzően azért a déli területekre elég ez, meg hát ott is nagyon sok szép emlék, meg nagyon sok szép dolog van, amit érdemes megnézni, meg nyilván itt ezek kapcsolódtak legközvetlenebb módon a magyar történelemhez, akár hogyha csak nem megyünk annyira nagyon-nagyon vissza a múltba, de mondjuk így a 19. századig, akkor ugye itt a Habsburg monarchiában egy országban éltünk a krakói galíciai területekkel, tehát akkor tulajdonképpen a kapcsolódás ilyen szempontból meg is volt. Manapság meg nem olyan hatalmas, pár száz kilométeres távolságok vannak, és akkor az ember ma ott van Krakkóba.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Vacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Keresem, hogy hol a kiárat, nem kellett gyorsan kivágtak, de miért van minden este ez? Ez tényleg engem jellemez. Az én szerencsét mondottam, a vér csak folyt az orromban. Szerintem most rohadtam be vele a vesztembe. Sokszor csak magamban nevetek, rajtam meg sokszor a gyerekek. Lehet, hogy az élet a mostoha, vagy tényleg én vagyok az ostoba. Magam sem értem egészen, egyszer majd jó lesz, remélem. Hiszek a mesében. Bárhogy szeretném, nincs e szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell féltened. Hiába estem, felkeltem, mit tehetnék a helyzetben? Ezzel nem foglalkozok, magamra mosolyt rajzolok. Egy kérdés fúrja a lelkemet, hogy meddig maradunk gyermekek. Álmokat kergetek. Bárhogy szeretném, nincs e szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyen. Kell féltened. Harcolok hóban, esőben, hogy a sárkányt végen legyőzzem.
Petőfi Rádió,
Kulturfitness, Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Zobolyák Róbert, a Vacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatót.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között osztálykirándulásokról, felsőoktatási együttműködésekről, arról viszont még nem beszéltünk, csak említettem, hogy lesz majd egy ilyen kérdésem, hogy hát egy 40 évvel ezelőtt, ugye még a rendszerváltás korszakában azért eléggé élő volt az embereknek a fejében, a gondolataiban a lengyel-magyar barátság. Ahogy telt múlt az idő, és persze javíts ki, ha tévedek, mintha kopott volna ez a gondolatokban, mint amennyire benne volt korábban, nem tudom, 4-5 évtizeddel ezelőtt. Most hogy állunk ezzel egyébként, mit láttunk?
Valamilyen szinten talán igen, ez a tapasztalatunk nekünk is. Meg ez is a cél, hogy ez a dolog azért élőbb legyen, és a fiataloknak a fejében is meglegyen ez.
Lényegében a második generáció nő föl azóta.
Igen, igen, itt utóbbi időben volt több olyan film is, ami elérhető egyébként a világhálón, az egyik Zajti Ferencék elkészítették azt az Autostoppal a szabadság felé című alkotást, ami nagyjából 60 percben foglalja össze azokat a főbb dolgokat, amiket ez a 70-es évekbeli generáció még testközelből átélt, amikor ugye az a úgynevezett autostoppos generáció nagyon sok időt töltött Lengyelországban, egyrészt meg könnyebb volt oda kimenni, ugye a szocialista blokkon belül könnyebb volt oda menni, és ha mondjuk gazdaságilag nem is volt előttünk akkor Lengyelország, ellentétben mondjuk a mostani időkkel, de kulturálisan egy sokkal szabadabb légkör volt, és nagyon sokan mentek akkoriban Lengyelország felé. A mostani időben azt látjuk, hogy nem árt erre újra felhívni a fiataloknak a figyelmét, újra egy kicsit rávilágítani arra, hogy mennyire közel vannak itt olyan szomszédos országok, és hát elsősorban egy kifejezetten baráti, gyakorlatilag 1000 éve egy baráti viszonyban lévő testvér nép, akikkel ugyan, ahogy említettük, itt nem beszélünk azonos nyelvet, de a kulturális kódok, a kulturális együttműködés és rengeteg olyan hasonlatosság van a két nemzet fiai lányai között, ami könnyen megérthetővé, érthetővé teszi a két népet egymás számára.
Egy szubjektívebb jellegű kérdés, vagy személyesebb jellegű kérdés. Neked vannak emlékeid egyébként ebből a bizonyos korszakból, amikor azt említetted, hogy még élénken élt az embereknek, a 70-es évek generációjának az életében ez a bizonyos autóstoppos generáció. Szóval, hogy neked vannak ehhez kapcsolódó élményeid bármilyenek gyerekkorodból?
Hát gyerekkoromból nincsenek. Igazából nekem már ilyen másodkézből levők vannak, amikor ezekkel az emberekkel beszélgethettünk. Korábban volt nagyjából 10 évvel ezelőtt egy kiváló rendezvény sorozata a Lengyel Intézetnek Budapesten, a Nagymező utcában, a Történelmi órák a szabadságról című sorozat, és ott hát rengeteg dolog szóba került, elsősorban 20. század, de ez a generáció is akkor még inkább képviseltetve volt, nyilván az idő múlásával egyre kevesebben vannak már közöttünk, de még természetesen hála Istennek vannak, és ők azok, akiktől én is ott már így másodkézből az általuk megélt élményeket, az általuk elmondott történeteket, anekdótákat hallgattam, és így jutott ezzel inkább hozzám, és hát ahogy említettem, azt még mindenképpen javaslom, hogy akinek van egy 60 percnyi ideje, tehát egy bő órája, az a YouTube-on nézze meg a Autostoppal a szabadság felé című filmet.
Ha már említetted a Lengyel Intézetet, ami patinás helyen van, ugye a Nagymező utca és az Andrássy út kereszteződésében, a Václav Felcsek alapítványnak mennyire szoros a kapcsolata, az együttműködési lehetőségei a Lengyel Intézettel?
Meglehetősen, tehát nem is tudjuk kikerülni egymást, meg nem is akarjuk. Az intézet igazgatója, ugye Jaroszláv Bajácsik úrral nagyon sok projektben működünk közösen, és hát a munkatársakkal is, meg hát a Lengyel Intézettel is. Igazából itt ugye rengeteg olyan dolog van, amit nekik is a fókuszukban van. A zene is az egyik, de emellett, ahogy említettük, vannak olyan történelmi, irodalmi estek, amikben együtt tudunk működni, és hát, hogy egy példát hozzak, a február végén, tavaly évben ennek a generációnak egy nagyon jeles képviselője volt Kis G. Csaba tanár úr, aki tavaly évben hunyt el. Például volt egy emlékkonferencia most februárban a tanár úr emlékére, amit közösen szerveztünk egyébként a Lengyel Intézettel az ő Nagymező utcai székhelyükön. Mindemellett a Vasza Felcsák alapítvány honlapját, és hát természetesen a Lengyel Intézet honlapját is javaslom mindig a hallgatóknak, hogy nézzék meg kiváló programokat szerveznek. Valamikor együtt szervezünk ezeket a programokat, de előfordul, hogy így párhuzamosan vannak olyan érdekes és szerintem sokak számára érdeklődésére számot tartó programok, amiket érdemes megnézni. Valamikor ők is a Nagymező utcában, de vannak más helyszíneken is, Budapesten vagy vidéken, amit szerveznek.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Václav Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Eljátszottam a bizalmad, aztán eljátszottam, hogy nem izgat. Eljátszottam az éveket, eljátszottam, hogy tévedek. Aztán eljátszottam a pénzedet, és eljátszottam, hogy szétesek. Eljátszottam a bizalmad, és eljátszottam, hogy nem izgat. Én eljátszottam, tudod, én eljátszottam vele.
Szeretlek, és eljátszottam, hogy jó veled. Eljátszottam titokban, eljátszottam, hogy féltelek. Aztán eljátszottam, hogy elmegyek, és eljátszottam a lényeget. Eljátszottam egy dalomban, eljátszottam, hogy vége lett.
Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság.
az igazi gazság mások életével szórakozó mélapos befelé forduló vakság, homályos szemüveges csak sejtés, a valóság.
Lélekben mindig egyben, néha széllel szemben, leírt a párszor, de csak erősebb lett.
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Vacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
Meg annyi dologról beszélgettünk az alapítvánnyal, illetve az alapítvány tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és akkor forduljunk a múltról át a jövőre, a közeljövőre. Említettük, vagy említetted, hogy zenei programokat is támogat az alapítvány. Számtalan lemez jelent már meg egyébként az elmúlt években a jóvoltatokból, vagy a támogatásotok által, és akkor most egyet-kettőt, bármint, hogy támogatott művész, fölteztek majd egy olyan kultikus, talán fogalmazhatok így az alapítvány szempontjából kultikus helyen a színpadra, ahol egyébként talán már játszottak is az adott művészek.
Szinte biztos. Igazából a kultikusság az valóban így van, ahogy említed, mivel 2018-ban az alapítvány létrejöttét itt a Fonóban jelentették be az alapítvány vezetése, itt indult el tulajdonképpen ez az út, immár 8 esztendeje, ezért is szimbolikus, meg hát azért is, mert tulajdonképpen mi magunk is rengeteg olyan projektet támogatunk, többek között a Fonó által megvalósítottat is, de olyan népi művészek és olyan népzenészek által inspirált együttműködéseket, projekteket, amik színpadra állíthatók itt. Most ez egy speciálisabb est lesz, ahogy már itt szó volt róla, egyrészt egy V4-es együttműködés, másrészt pedig hát tulajdonképpen a magyar népi együtteseknek, táncház mozgalomnak egy nagyon jeles képviselője, a Téka együttesnek az 50. évfordulójára egy koncert, ami így bekapcsolódik, vagy együtt mozog, együtt működik ami estünkkel, úgyhogy szívből örülünk, hogy ők is bekapcsolódnak, és együtt működhetünk itt ebben a projektben.
Igazából három az egyben, mert hogy egy este alatt három koncert lesz. A Téka teszi majd föl az íre a pontot, ha minden jól megy. Előtte pedig két olyan művész áll majd föl a színpadra a Fonóban, 29-én egyébként, akik valamilyen úton, módon kapcsolódtak, vagy kapcsolódnak a Vacua Felcsek Alapítvány zeneiségéhez, vagy zenei pályázataihoz. Kezdjük a hölgyel.
Kezdjük a hölgyel. Miranda Liu korábban már ifjú nagykövetünk is volt. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy az alapítvánnyal 10 hónapig egy olyan együttműködésben vesz részt, ahol az alapítvány támogatja őt, és próbálja ebben az együttműködésben az alapítványnak a jó hírét erősíteni. Ugye ő a V4 vonós 4-es vezetője, ami a nevéből adódóan is mind a négy országból delegál egy-egy művészt, mint Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, és Miranda Liu pedig Magyarországról, Daniel Rumler Szlovákiából, Tomás Krejbich a Csehköztársaságból, és Bartosz Kozsiak, ő pedig Lengyelországból vesz részt ebben az együttműködésben. Több koncertjük is volt már, úgyhogy nem egy új keletű projektről van szó, de itt most május 29-én, ahogy említetted, ismét meghallgathatják őket. És hát mindenféleképpen arra biztatom a hallgatókat, hogyha van idejük, van lehetőségük, akár az egész este folyamán, akár ennek egy részére jöjjenek el, este 7 órától ingyenesek a programok, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Miranda Liuról beszéltünk, a V4 vonós 4-es alapítójáról, illetve művészéről, és akkor folytassuk a hegedű után egy, hát mondanám, hogy húros hangszer, mert hogy csomó húr van rajta, viszonylag nehéz eltalálni azokkal a kis, gondolom én, ütőkkel, szóval, hogy mindenki, aki a cimbalomhoz ért, azt, vagy őket én nagyon nagyra tartom.
Így van. Hát én szintén és hát Lisztes Jenő pedig nagyon ért hozzá. Nem árulunk el titkot, hogy az ő cimbalom projektje lesz a másik koncertrészvevő, aki együttműködött már korábban egy Felcsek lemezzel, egy Polish Project című Felcsek lemezzel, a Dávid Csernyik nevű lengyel művésszel, és hát Lisztes Jenő mellett az ő együttesében, az ő cimbalom projektjében ott lesznek még Seres Dániel és Orbán Győző is, úgyhogy meghallgathatták egyébként legutóbb a gálánk részvevő is, ott is kiemelkedő sikert és nagy ovációt jelentett ez a koncert, meg nagy élményt természetesen. Én bízom benne, hogy most is sokan eljönnek, és meghallgatják a Lisztes Jenő cimbalom projektet, és Dávid Csernyik együttműködését.
Szóval Miranda Liu, Lisztes Jenő és a Téka együttes lesz majd a színpadon 29-én a Visegrádi Harmónia című előadásban a színpadon. Az elmúlt években a Vaclav Felcsak Alapítvány számtalan zenei projekthez adott támogatást. Mi alapján kerültek ők kiválasztásra? Mert hogy nyilván sokkal több zenész került kapcsolatba veletek az alapítvánnyal.
Igen, elég sokan jelentkeztek az utóbbi években. Azt hiszem, hogy ez a zenei projekt, ez egy kicsit később kezdődött, nem teljesen az indulásunkkor, tehát 2021, ugye Covid után indult ez el, Isten igazából, illetve hát az még a Covid volt, mert emlékeim szerint pont úgy volt az első alkalom, hogy még mindenféle teszteket csináltunk ott a részvevőkkel, meg mindenki maszkban volt, aki éppen nem zenélt, vagy nem lépett föl. Úgyhogy nagyon sokan, egy szakmai zsűrink van egyébként, aki kiválasztja, ennek Rosonci Kovács Mihály a vezetője, ő az, aki az alapítvány részéről ugye népzenészként, és hát olyan szakmai tapasztalatok, szaktudás birtokában, akivel, vagy amivel ő ezt meg tudja valósítani. Balázs János még, aki ebben segít neki, és hát változó, hogy melyik évben még milyen szakmai zsűritagokat tudunk felkérni, de ők általában előkészítik ezt a döntést, a szaktudásukban megbízik a kuratórium, és az alapítvány kuratóriuma az végső soron, aki jóvá hagyja azt, hogy éppen adott évben mely projekteket támogatja. Ugye két osztatú a dolog, hát lemezek létrehozására, tehát vagy lengyel-magyar témájú zenei alapú, vagy lengyel-magyar együttműködésben megvalósuló zenei projekteket lehet támogatni, vagy tudunk támogatni, és hát a másik oldalról pedig a koncerteket is. Ezek nagyon sokszor ugye össze is függnek, hogy először elkészítik ezeket a lemezeket az együttműködő művészek, zenészek, majd ezt követően előadják ezeket a koncerteken, úgyhogy ezek ilyen összefüggő, egymásra épülő dolgok.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettese Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Babám, szeretem ég.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Babám, szeretem ég.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Szeretem én.
De ha nem szeretnélek, fel sem keresnélek. Ezt a sáros köves utcát nem taposnám érte. Kérdezd meg a muskát, Lili virág, Lili virágot. Hány szép éjszakát töltöttem el.
Babám, szeretem én.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Babám, szeretem én.
Két út van előttem, de melyiken induljak?
Két szép szeretőm van nékem, melyik től búcsúztak?
De egyiktől búcsúzom, de piros
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Életem sodor az ár. Nem kell sehova megérkeznem, az, ami jön, majd rám talál. Nálam csak egy szabály van, hogy a szív az nem eladó. A legtöbb út még járatlan, de mire jó. Az álmokban kinyitott szemmel is színes a kép. Másokat soha nem másolta, nekem a jó is épp elég. Nálam csak egy szabály van, hogy a szív az nem eladó.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a WhatsApp Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk a hajón, szervusz.
Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
29-én tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, ugye ez az alcíme a koncertnek, ami lesz. Olyan művészek állnak majd föl a színpadra, akik az elmúlt években valamilyen kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal, zenei kapcsolatba, vagy támogattátok őket, vagy zenei nagykövetek voltak. Miranda Liu is ott lesz, Lisztes Jenő is ott lesz, illetve a Téka együttes koncertje zárja majd a koncertek sorát, de ezzel még nincs vége, mert utána lesz egy jó kis sziléziai táncház.
Igen, ha nem is csak sziléziai, de mindenképpen egy magyar-lengyel táncház, Pálházi Bencéjék által, és hát két tánctanár, Nagy Ella és Józsa Tamás vezetésével. Igazából magyar és lengyel táncokat lehet majd itt tanulni, és hát reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. Ez már tényleg egy picit ilyen késői lesz, mert valószínűleg valamikor este 10:30-11 körül fog ez kezdődni, de ahogy említettük itt is, egy egész estés koncert sorozatról van szó, ami azt gondolom, hogy egy ilyen péntek estébe, hát későben nyúlóan, de egész estés szórakozást tud nyújtani annak, aki eljön, jöjjenek el minél többen.
Szóval 29-én, tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, és akkor kicsit tekintsünk még a jövőbe oly módon, hogy közeledik a nyár, jönnek az utazások, gondolom én, mi az, ami a WhatsApp Felcsek Alapítvány előtt van, mi az, amit most gründoltok éppen, milyen feladataitok vannak, akár a nyárra, akár nem tudom, őszre terveztek-e már valamit?
Igen, itt egy fontos dolog az, hogy nem sokára majd újfent kiírjuk azokat a pályázatokat, amik keretében egyébként zenei együttműködésekre, de már említett osztálykirándulásokra, testvértelepülési kapcsolatokra is lehet pályázni. Ez véletlenül június elejére kiírásra kerül. Itt a nyár az egyrészt ezeknek a pályázatoknak az értékelésével is fog majd zajlani, mert a megvalósítás az jellemzően így ősszel tud kezdődni, tehát az iskolák is még most, amíg működnek, amíg nem indul be annyira a nyár, addig be tudják adni a pályázatokat, mi értékeljük ezeket, és a nyertesek pedig ősztől meg tudják ezeket valósítani. És hát nyár előtt, még itt júniusban lesz egy olyan projekt, ami mindenképpen fontos, támogatott projekt az alapítványnál, második alkalommal ez a V4 Akadémia, amiről már itt szó volt. És hát a nyár folyamán egy nagyon-nagyon fontos projektünk, az pedig a Sátorai új helyen vélhetően megvalósuló nyári tábor lengyel és magyar középiskolásoknak. Ez minden évben egy kiemelt dolog, amikor közel 100 középiskolást tudunk Magyarországról, Lengyelországról nagyjából 5-6 napon keresztül együtt nyelvi készségeket fejlesztve tanítani és bemutatva nekik ott a észak-kelet-magyarországi tájegységet. Itt a nyelvtanítás természetesen az egy alapszintű dolog, de erre fölhúzva egy olyan kulturális és történelmi ismereteket is próbálunk átadni, ami a magyar és a lengyel történelem alapvetéseihez kapcsolódik, és egy olyan megmutatkozását itt az észak-kelet-magyarországi régiónak, Sárospataknak, Sátoraljóhelynek, ami hát akár lengyelek, de magyarok számára is érdekes lehet.
Azt említetted, hogy nyeli továbbképző tábor, ez azt jelenti, hogy az odalátogató magyar diákok lengyelül fognak tanulni, a lengyelek pedig magyarul fognak tanulni, vagy megtehetik, hogyha szeretnék, de nem kötelező.
Alapvetően az első, tehát fognak tanulni, és ez kötelező is.
Azért jó, mert a magyar is nehéz egyébként külföldi szemmel, és a lengyel is nehéz külföldi szemmel.
Igen, ezt meg tudom erősíteni, hogy ez a helyzet egyik sem egy nagyon egyszerű nyelv. Általában olyan középiskolások szoktak ezekren táborainkon részt venni, akik már valamilyen szinten tanultak magyarul vagy lengyelül. Nyilván ez nem egy, hogy is mondjam, tehát nem egy nagyon magas szintű nyelvtudás, ez inkább az alapokat tudja jelenteni, és akkor, hogyha valakik többen vannak, akik így vesznek részt, akkor nekik tudunk egy kicsit többet adni, de aki mondjuk semmilyen nyelvtudással nem rendelkezik még itt a tábor elején magyar vagy lengyel vonatkozásban, az pedig az alapokat meg fogja tudni tanulni, és akkor a tábor végére, ha nem is azt mondom, hogy nyelvvizsgára fog elszaladni, de néhány dolgot meg tud majd oldani, akár magyarul, akár lengyelül.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk a visegrádi harmóniáról, beszéltünk a táborról, beszéltünk a pályázatokról, amiket nem sokára majd értékeltek, és aztán utána folytatódik nyilván majd szeptemberben a munka. És mindenféle kulturális tematikájú pályázatokba, illetve együttműködésekbe beleássátok magatokat az alapítvánnyal. Nem tudom, hogy a gasztrokultúra az mennyire tartozik bele egyébként az alapítvány működésébe. Tehát, hogy nem tudom, olyan esteket szerveztek, hogy akkor ha már lesz itt egy, nem tudom, lengyel kiállítás való együttműködésben a lengyel intézettel, akkor hozzunk el például egy lengyel séfet, aki majd a legfinomabb lengyel ételeket itt a kiállítás közben egyébként elkészíti.
Ez is kapcsolódik, igen. Ez bevallom őszintén, hogy nekünk már egy régi tervünk, hogy egy ilyen gasztronómiai együttműködés és tető alá hozzunk, meg mindenféle projektek merültek fel itt korábban gasztrobloggerek és hasonlók kapcsán is, de most ebben egy picit azért a lengyel intézet előttünk jár, vagy ő hamarabb lépett ezen a téren. Itt pont a tavasszal volt, azt hiszem, hogy húsvét után egy együttműködésük ott a Nagymező utcában, már emlegettük őket, ott van nem messze tőlük egy kétszerecsen nevű étterem, pont ahogy említetted is az Andrássy meg a Nagymező sarkán, és ott volt például egy nagyjából két héten keresztül lengyel ételeket tettek a magyar séfek az étlapra, mert igazából ami szerintünk is egy fájó hiány, hogy Budapesten rengetegféle étterembe el tud menni az ember, ha szeretne a dél-kelet-ázsiaitól az olaszon át a hadesoroljuk, de sajnos lengyel étterembe nem tudsz elmenni Budapesten, ami szerintem sajnálatos, vagy hát én is jobban örülnék neki, ha el tudna menni az ember. Legalább egy jó lengyel étterem lenne, ami sajnos még nincs, reméljük a jövőben majd lesz, de időről időre előkerülnek ezek, hogy egyes lengyel ételeket megpróbálnak magyar séfek itt az étlapra tenni, meg néha a lengyel intézetnél van ilyen, amit kérdeztél, hogy náluk van egy galériájuk is, ahova általában mindenféle kiállítások szoktak jönni, fotókiállítás, képző, egyéb képzőművészeti stb. És ott ezeken a megnyitókon nagyon sokszor próbálnak valamit belevinni ezeknek a kiállítás megnyitóknak. Hát nyilván ez egy ilyen egyszerűbb repertoár, de valamiféle lengyel elemet vagy elemeket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Celebration starting in under the street light. The scene is being set, and not for romance, and not you won't forget, no.
Magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki programajánló következik. A héten volt már koncert, volt már film és könyv, hogy most melyik ismétlődik, az mindjárt kiderül. Szia Laci, már amit hoztál.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megtekinthető a Zrínyi című háromrészes tévéfilm, és egy kicsit belemennék a témába. Zrínyi Miklós és felesége 1663-ban második gyermeküket is, hogy mondjam, el kellett, hogy temessék, viszont a császár megkéri őt, hogy üzze ki a törököket az országból. Ezt ugye a híres hadvezér meg is teszi, viszont a császár mégsem fogadja jó szívvel a hadi zsákmánnyal színe elé járuló vezért. Na hát eddig a rövid történet, akit netán érdekel, vagy már korábban látta, de újra megnézni, annak ajánlanám. Tehát a Zrínyi című háromrészes tévéfilm.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszönjük!
Szürke hajnal, zakatolás,
Kicsit könnyebb lesz majd, ha
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Whatsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!